Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Oroszi Beatrix orvos epidemiológus, a Semmelweis Egyetem munkatársa, és Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikusa, mindketten a járvány matematikai és epidemiológiai csoport munkatársai. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mindhárman maszkban hűlünk itt a stúdióban, amit valószínűleg lehet is hallani. Így őszderekán mennyivel ismerjük jobban a vírust és annak terjedését, mint tavasz végén? Oroszi Beatrix?
Nagyon sokat megtudtunk erről a vírusról, bár még csak 9 hónapja ismerjük, de az első járványhullámból nagyon-nagyon sokat tanultunk. Tudjuk, hogy hogy terjed, tudjuk, hogy nem terjed, tehát azt is tudjuk, hogy hogyan lehet ellene védekezni. Alapvetően azt gondoljuk róla, hogy egy olyan vírus, amelyik az influenzánál ugyan súlyosabb, de a korábbi 2002-es, 2012-es új koronavírusoknál egy kevésbé súlyos betegséget okoz, és azt is gondoljuk, hogy ez a vírus ez legyőzhető, tehát megállítható, van benne bőven megállíthatóság.
Hogy terjed és hogy nem? Kérem, most mondja el, hogy így október elején mit tudunk erről?
A terjedése alapvetően a légúti vírusokével megegyező. A légúti vírusok tulajdonképpen az orr, illetve a szájban levő nyál, illetve orrvádaladék cseppekben élnek, ott szaporodnak előszeretettel, és innen jutnak ki a környezetbe. Tehát gyakorlatilag légúti cseppek azok, amik terjesztik ezt a fertőzést. Ezek a cseppek, ezek alapvetően 5 mikronnál nagyobbak, de ezeken a cseppeken utazik a vírus. A vírus magától nem tud sem erre se utazni, ehhez kell a csepp. Most ezek a cseppek, mivel nagyok, viszonylag nagyok, ezek kiülepednek, tehát körülbelül 1-1,5 méter távolságon túlra nem jutnak. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ha valaki betartja másfél, mondjuk nagy biztonsággal 2 méter távolságot egy másik embertől, akkor cseppfertőzéssel nem tud megfertőzni. Ugyanígy ugye ezeket a cseppeket fogja fel a maszk. Terjedhet még a vírus ritkábban, de most már egyre gyakrabban leírják, aeroszollal. Ezek pici cseppek, ezek nem ülepednek ki azonnal, hanem lebegve ott maradhatnak a levegőben. Tehát például hasonlóképpen, mint a cigarettafüst. Csak ugye ezek nem láthatóak. Ilyen típusú terjedés akkor fordulhat elő, például, ha egészségügyi ellátórendszerben valakit lélegeztetnek, de akkor is a hétköznapi életben, hogyha zárt, rosszul szellőzött térben olyan tevékenységet folytat valaki, ami nagy lélegzettel jár, és nagy levegőkibocsátással, ez lehet sport, de akár lehet éneklés is. Tehát ilyenkor aeroszolról is terjedhet. Az aeroszolban az a rossz, hogy az aeroszol lebegve ott maradhat akkor is, amikor az ember már nincs ott. És ugye a harmadik terjedési mód, szintén légúti cseppekről beszélünk, ha azok kiülepednek valamilyen felületre, ott ezek egy darabig életben maradnak, amíg nem szárad be a váladékcsepp, és ha kezünkkel ezekhez a felületekhez hozzányúlunk, nem fertőtlenítjük a kezünket, nem mossuk meg, és utána ezzel a kézzel hozzáérünk a szemünkhöz, az orrunkhoz vagy a szánkhoz, akkor bevihetjük így is a vírust.
Vagyis akkor, hogyha valaki egy koronavírusos beteg, akinek a kezén éppen a vírus ott van, mert előtte mondjuk megpiszkálta a szemét, hozzáér az asztalhoz, vagy megfog egy kirincset, akkor amíg az meg nem szárad, az a nedvesség, addig él meg a vírus, vagy egy kicsit tovább is fertőzőképes marad?
Gyakorlatilag a vírus nem tud önmagában túlélni, tehát kell hozzá a váladékcsepp, és azért szoktuk azt mondani, hogy a beszáradás az egy olyan dolog, ami a vírust megöli. Ezen kívül az UV, a napfény is, tehát nagyon sok minden, illetve a fertőtlenítőszerek. Tehát azért ez önmagában ez a vírus, ez nem túlságosan életképes, de tény, hogy felületeken, főleg olyan felületeken, amik simák, például fém vagy üveg, ahol nem tud a váladékcsepp beivódni a felületnek a szövetébe például, ott egy picit tovább fönnmaradhat, akár még 1 vagy 2 napig is.
És ezt próbálják, illetve matematikailag ezt modellezik. Hogyan, Röst Gergely, hogy lehet a terjedést modellezni?
Igazából minden ilyen járványnak, ami az emberek közötti kontaktusokon alapul valahogy, a terjedés mechanizmusát tekintve, nagyon hasonlóak a modellek, ami már több évtizedre nyúlik vissza, hogy ezekkel milyen módszerekkel dolgozunk. Ezt nyilván adaptálni kell mindig az adott betegségre, most a koronavírusra. A koronavírus több szempontból, az új koronavírus több szempontból kicsit más, mint más betegségek, amit modellezni szoktunk. Mások a biológiai paraméterei, mennyi a látens periódus hossza, mennyi a fertőző periódus hossza, milyen betegség, milyen stádiumban, mennyire aktívan fertőz valaki. És a biológiai paramétereken kívül, amik nagyon fontosak a járvány terjedésének a megértésében, azok a a társadalmi paraméterek, vagy a szociális kapcsolataink, ezeknek a hálózata, ezeknek a mintázata, hogy milyen gyakran találkozunk egymással, milyen körülmények között találkozunk egymással. Különösen, ami nagyon fontos, hogy az új koronavírusnál a súlyosságnak a kockázata erősen életkor függő, azt monitorozni, vagy azt feltárni, hogy a különböző korcsoportokba tartozó emberek, fiatalok, középkorak, idősek, hogyan, milyen gyakran találkoznak egymással, milyen sűrűn kerülnek szoros kontaktusba, illetve ez a kontaktusoknak ez a mintázata, ez változik a járvány során, akár valami intézkedés hatására, vagy kommunikációs kampány hatására, vagy az emberek saját belátása miatt változtatnak-e a megszokott mintázatokon, ez is befolyásolja, utána hogy fog terjedni a járvány.
Ez egy algoritmus, ez egy képlet, amiben beírják ezeket a paramétereket, és a végpontján kapnak egy számot?
Igazából matematikai technika szempontjából is többféle módszer van. Ugye az egyik, amit a leggyakrabban használunk, de nem csak ezt használjuk, az úgy hívják, hogy kompartment modellek. Kompartment modellek, ami a maszkomon is van, egy három kompartmentből álló kis modell.
Egy a S betű, egy I betű, egy R betű és egy görbe.
Igen, ami a fogékony, fertőzött, felgyógyult szavak angol megfelelőjének a kezdő betűi. A kompartment modelleknek az a lényege, hogy csoportokba osztjuk az embereket, mindenki pontosan egy csoportban van, csoportokat megkülönböztetjük részben a betegség szempontjából fontos státusz szerint, tehát hogy fogékony, fertőzött, néha ez, vagy felgyógyult és immunis. Ezeket néha még részletesebb csoportokba osztjuk, például ami nagyon fontos stádium ennél az új koronavírusnál az, hogy van egy időszak a tünetek megjelenése előtt, amikor fertőzött ember már át tudja adni másnak a fertőzést. Sőt, az összes új fertőzés mint egy 40%-a az ilyenkor keletkezik, közvetlenül egy-két nappal a tünetek megjelenése előtti időszakban. Hát akkor nyomon kell követni, ha valaki megfertőződik, éppen melyik stádiumban jár, egy idő után átkerül a következőbe, utána tüneteket mutathat, utána súlyosbodhat az állapota, vagy felgyógyul, és így tovább. Hát részben a betegség stádiuma, vagy státusza szerint osztjuk csoportokba az embereket, részben egyéb fontos szempontok szerint a korcsoport, amit már említettem. Ugye az sem mindegy, hogy valaki melyik korcsoportba tartozik, és sok minden befolyásol. Illetve egyéb szempontok is szóba jöhetnek, például ha speciális csoportokat akarunk modellezni, az egészségügyi dolgozók körét például, vagy a térbeli terjedést akarjuk leírni, a budapestieket, a városiakat, vidékieket, és egyre finomabb csoportokat tudunk alkotni, és nyilván minél több ilyen csoportra osztjuk a populációnkat, annál pontosabb tud lenni a modell, másrészt viszont annál bonyolultabb lesz, illetve annál több paraméterre lenne szükségünk, ami nem mindig áll rendelkezésre.
Mennyi adatuk van, Oroszi Beatrix, mert amit most Röst Gergely mondott, hogy városi, vidéki, fertőzött, beteg, hány éves, hát ez önmagában már rengeteg információ, amit be kell vinni ebbe a modellbe, ahhoz, hogy eredményt kapjunk. Megvannak ezek a pontos információk? Lehet pontos információnk erről?
Nagyon sok információnk van, de sajnos nem elég. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kreativitásunk és a találékonyságunk az nagyobb, mint a rendelkezésünkre álló adatoknak a mennyiség és a minősége, de azért vannak adataink, amiket természetesen használunk is a modellezéshez. Amikor ugye nincs adat, akkor mit tehet az epidemiológus, illetve a matematikus megpróbálja intelligens módon kitalálni, hogy mi lehet az adat. Ehhez ugye nemzetközi szakirodalmat használunk, tehát ha hozzánk hasonló országból például van adat, akkor azt használjuk paraméterként. Az például, hogy mennyi az inkubációs ideje a fertőzésnek, tehát a megfertőzéstől a tünetek kezdetéig, ez egy olyan adat, amit, hogyha mi magyarok nem határozunk meg, az akkor is elérhető a szakirodalomból. Tehát azért nagyon sok lehetőség van arra, hogy a hiányzó információkat megfelelő bizonyítékokon alapuló módszerrel pótoljuk, és így tudjuk a paramétereket pontosan meghatározni. De ami nagyon fontos, hogy amikor a modellt készítjük, akkor ezekben a bizonyos kompartmentekben vagy dobozokban levő embereket tudnunk kell, hogy valójában mennyi, hogy mennyire jó a modellünk, hogy az soha ne tudjon a valóságtól túlságosan eltávolodni. Tehát nekünk azt tudnunk kell, hogy körülbelül mennyien vannak a fogékonyak. Ezt például a Hunkever vizsgálatból, ami fölmérte azt, hogy Magyarországon hány ember fertőződött meg
ez volt
és részel, tehát igen, a fertőzés tavasszal, ez egy nagyon jó adat volt. Mi nagyon várjuk majd egy következő hangkeverő vizsgálatot, mert akkor ismételten lesz jó adatunk, amit be tudunk táplálni a modellbe. De például az is, hogy most mennyien vannak a fertőzöttek, hányan vannak például 20-29 éves korosztályban azok, akik már átvészelték a fertőzést, hisz náluk terjedt a leggyorsabban. Ezek olyan információk, amikről jó lenne, ha jobb adataink lennének.
És mit tudnak most, mondjuk akkor maradjunk a 20-29 éves korosztályról? Mert hogy vannak részadatok, de a teljes társadalomban nem ismerjük, nem ismerhetjük, mert hogy ugye tavasszal volt legutóbb reprezentatív felmérés, hogy most egy október elején a különböző korosztályok mennyire érintettek.
Sokféle adatból dolgozunk, és ebből rakjuk össze a képet, a teljes képet, amit nyilvánvalóan át is gondolunk, és mindig ellenőrizzük magunkat, hogy ez az általunk felrajzolt epidemiológiai helyzetkép, ez vajon helyes-e, és hogy hol vannak a hiányosságok a tudásban, vagy az adatokban. De mi jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy az őszi járványhullámban, pontosabban ez inkább azt mondhatnám, hogy a nyár végén elkezdődő második járványhullámban, a fiatalok voltak azok, akiknél ez a fertőzés erőteljesen belobbant, beindult. Nekik van a legtöbb kontaktusuk nyár végén, golyatáborokban, esküvőkön, egyéb rendezvényeken nagyon sokat találkoztak, utána az iskolákban, egyetemeken, főiskolákban még inkább. Tehát beindult erőteljesen a terjedés, de amit láttunk, és amit modellezési eredménnyel is azonosítottunk, illetve a tényadatok is alátámasztják, hogy a fiatalokról a fertőzés immár az idősebb korosztályokra is elterjedt, tehát most már a 40 évesnél, 50 évesnél, sőt, a még idősebbeknél is egyre jobban terjed a koronavírus fertőzés.
Lőzs Gergely, mennyire bizonyult jónak a modell, amivel számítottak, mondjuk szeptember közepén, vagy az elmúlt hetekben? Mert ugye tudnak egy előrejelzést adni egy-két hétre talán, vagy akár egy hónapra, és azt ellenőrizni is lehet, mert hogy ez egy exakt tudomány ebből a szempontból.
A járványnak a különböző fázisaiban ez változik, hogy éppen mennyire tiszta képünk van, és mennyire tudunk arra bármilyen előrejelzést építeni. Ugye amit augusztus végén láttunk, az volt, hogy ez a bizonyos reprodukciós szám, ami azt mondja, hogy egy ember hány másikat fertőz meg egy fertőzött átlagosan, hogy az 2 fölé is emelkedett egy időszakban, ami azt vetítette előre, hogy meg fog ugrani az eseteknek a száma a közeljövőben, amiben is következett, ugye akkor még amikor ezt mondtuk, akkor még 100 körüli volt a napi esetszám, az hamarosan 1000-re ment föl. Illetve a másik, amit Beatrix is említett, ez az átterjedés. Ehhez van nekünk egy másik kutatásunk, egy online kérdőívünk, aminek egyébként Maszka neve, ez a covid.shed.hu oldalon elérhető, amit már több százezeren kitöltöttek az elmúlt 6 hónapban. Ami pontosan erre kérdez rá, hogy valakinek, különböző életkorú embereknek hány kontaktusuk volt az előző nap más életkorban vett emberekkel. És ebből tudjuk megalkotni ezeknek a kontaktusoknak a struktúráját, ami a modellnek egy bemeneti, egy input a modellhez. És már ez előre vetítette azt, hogy ez a bizonyos átterjedés a generációk között, tehát hogy hétről hétre mennyi lesz a fiatalok aránya, az idősek aránya, ez hogy fog változni. És erre ugye sok nemzetközi példa is volt, hogy ez megtörtént már máshol, de a mi saját kontaktus mintázatunkkal futtatott modell, az is pontosan előre jelezte, hogy ez szét fog terjedni néhány héten belül a más korosztályokban is, ami ugye magá után fogja vonni, hogy a halálozásoknak a száma is emelkedni fog néhány héttel ezt követve, hiszen a halálozásoknak nagyon sokkal nagyobb a kockázata az idősebb életkorban.
És egyébként mi az input és mi az output, mi a bevitt adat és mi a megkapott adat, a végső adat? Nyom egy entert a számítógépen, és kéri azt, hogy október 22-én 1328 ember lesz valószínűleg az új fertőzöttek száma, vagy megnyomja az entert, és kap 8 darab XL-es táblázatot, amiből ember legyen a talpán, aki meg tudja első pillantásra állapítani azt, hogy 1328 az előre jelzett szám.
Igen, ezért nagyon szép lenne, ha így működne, hogy megnyomnám az entert, és akkor megkapjuk a választ, de igazából az a munkának a nagy része az előtt történik, hogy megnyomnánk azt az Enter gombot. Tehát, hogy mit egyrészt, hogy alkotjuk meg a modellt, milyen adatokat, amikor előrejelzést akarunk, akkor kellene ez a kezdeti értékek, vagy a kezdeti feltételek, hogy hol, mi a mostani helyzet. Tehát először azt kell valamilyen pontossággal megpróbálni földetni, Beatrix is mondott, hogy hány fertőzött van jelen pillanatban. Tehát ugye és különböző korcsoportok és egyebek szerint. Tehát itt igazából hogy augusztus, mielőtt az augusztusi hullám kezdődött, akkor pont a Hankever vizsgálat adott arra egy elég pontos számot, hogy el tudjuk indítani magát ezt a modellt.
Bocsánat, csak illetve, aki esetleg nem tudná, hogy pontosan ez micsoda, két mondatban elmondaná ennek a vizsgálatnak a lényegét?
Tehát ez májusban zajlott két héten keresztül, amikor egy óriási méretű mintán, egy 10 000 főnél több embert leteszteltek kétféle teszt szerint is, ami az egyik az aktív fertőzöttséget mutatta ki, a másik pedig azt, hogy valaki átesette már a fertőzésen, és ebből a nagy mintából lehet következtetni arra, ami reprezentatív volt különböző demográfiai kategóriák, életkor, lakhely, egyéb tényezők szerint. Reprezentatív minta volt az országra nézve, abból lehet következtetni arra, hogy hányan estek át a fertőzésen az első hullám során. És mivel nyáron kevés eset volt viszonylag, addig még mielőtt elindult a második hullám, viszonylag jól lehetett követni, hogy hol tart a fertőzés, amit most már sokkal nehezebb követni. Tehát nyilván a mostani számok azok nem mutatják világosan a jelenlegi helyzetet, tehát ezért a jelenlegi helyzetbe előrejelzést tenni sokkal nehezebb, mint augusztus közepén volt.
Milyen mértékű az adatok megosztása? Minden rendelkezésre áll, mondjuk az Egyesült Államoktól Romániáig, hogy ott a különböző járványügyi hatóságok milyen adatokat, milyen eredményeket kaptak, vagy azért ennél sokkal nehezebb dolguk van a nemzeti epidemiológiai központokban, vagy akár a különböző egyetemeken dolgozó epidemiológusoknak, hogy megállapítsák, hogy milyenek lehetnek a trendek. Oroszi Beatrix?
Nagyon jó adatok vannak egyébként nemzetközi viszonylatban is, tehát nagyon sok olyan weboldal található most már, ahol transzparens módon különböző országoknak az adatait összegyűjtik. Ezeket akár elemezhető adatbázisok formájában le is lehet tölteni. Az, hogy egyébként ezek az adatok mit tartalmaznak, némi szakértelmet igényelnek a megítélése, mert azért különböző országokban különbözőképpen gyűjtik az adatokat, és egy-egy indikátort sem ugyanúgy definiálnak. Tehát ezért oda kell mindig figyelni arra, hogy melyik országban pontosan mit is jelent ez az adat. Ehhez képest az Európai Unióban még kedvezőbb a helyzet, ugyanis van egy Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, az ECDC, amelyik tulajdonképpen uniós jogszabályi felhatalmazás alapján gyűjti különböző országok adatait. Ezek az adatok viszonylag jól definiálva is vannak, tehát itt nagyon hasonlóképpen gyűjtik az Európai Uniós országokban az adatokat, és ezeket is rendelkezésre bocsátják, tehát ezeket mi elérjük, ezeket mi tudjuk elemezni, tehát pontosan össze tudjuk hasonlítani az osztrák járványügyi helyzetet, a cseh járványügyi helyzetet, a magyar járványügyi helyzettel, illetve még a tesztelési gyakorlatokat is egész pontosan látjuk, a pozitív minták, tesztmintáknak az arányát is, tehát ezeket nagyon jól el lehet érni nemzetközi adatbázisokból. És aztán vannak olyan adatok, amikhez nehezebb hozzájutni, például ha már arról beszélünk, hogy a kórházi kezelést igénylő súlyos lefolyású esetek vonatkozásában mi érhető el, akkor már sokkal heterogénebb a kép, tehát ez attól függ, hogy melyik ország mit, hogyan gyűjt és ad közre, tehát vannak olyan országok, ahol nagyon részletes adatokat adnak közre és biztosítanak letölthető módon, és más országok pedig ezen a téren nem annyira transzparensek, tehát nem osztanak meg feltétlenül adatokat.
És a matematikai modell kialakításában, vagy akár abban, hogy önök végig tudják gondolni, hogy mi várhat ránk, segíthet mondjuk a német vagy az amerikai adat? Mert mondjuk láttuk, ahogy Floridában egymás hegyén hátán üldögéltek a tengerparton a fiatalok, mások a étkezési szokások többet járnak, vagy kevesebbet járnak adott országban, mondjuk étterembe, mások a társadalmi kapcsolat alapvető megnyilvánulásai apuszítól az ölelkezésen át. Szóval mondjuk egy francia vagy egy amerikai adat leképezheti a ránk váró, vagy akár a magyarországi helyzetet ebből a szempontból?
Én ezt nem így fognám meg ezt a problémát, hanem úgy, hogy van 188 ország jelenleg a világon, akik jelentenek koronavírus fertőzést, tehát akikről jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy a koronavírus megjelen náluk. Ez a 188 ország, ez 188 különböző hadjáratot folytat a koronavírus ellen. Ami nem szerencsés egyik oldalról, mert ugye ez egy határkon átnyúló veszélyhelyzetet, hatékonyabb lenne a védekezés, hogyha koordinált lenne a járványügyi intézkedéseknek a sora, de nem az. Ez viszont másik oldalról szerencsés, mert mi ugye össze tudunk hasonlítani úgy különböző intézkedéseket, különböző stratégiákat, tehát nagyon-nagyon hasznos például az adatokat olyan szempontból átnézni, hogy melyik ország hogyan döntött, milyen stratégiát folytat, mit helyez a védekezés középpontjába, és mennyire hatékonyak és eredményesek. Tehát ilyen módon számunkra a nemzetközi adatokhoz való hozzáférés, illetve az, hogy tudunk tanulni más országok jó és akár rossz gyakorlatából, bár nem szeretnék senkire rosszat mondani, hiszen ugye a járványkezelésben csak a végén tudhatjuk meg, hogy ki volt az igazán sikeres, de összességében ezek nagyon-nagyon tanulságos dolgok, és ezeket használjuk, tehát heti szinten, napi szinten mi Gergellyel együtt folyamatosan nézzük más országoknak a gyakorlatát és adatait.
Mennyiben változott a matematikai modell az elmúlt hónapokban? Folyamatosan változtatni, változtatgatni kell, és amit ősszel használnak, az, hát ha nem is teljesen más, de jelentősen más, mint amit tavasszal? Röst Gergely?
Igen, időnként finom hangolni kell. Tehát két dolgot is, egyrészt a modellnek a struktúráját. Az egyik, amit már említettem, hogy ez a preszimptomatikus fázisban is fertőznek az emberek, ez még a korai modellekben, még márciusban még nem volt benne, és amikor a tudományos evidencia lett rá, hogy ez így van, akkor nyilván a tudásunk, ahogy bővült ennek megfelelően, akkor aktualizáltuk a modellt is, de úgy lényegében olyan alapvető változások abban nem voltak. Nyilván a paramétereink azok, amik változnak, ott is részben a biológiai paramétereink, ahogy egyre több tudományos kutatás jön elő, azok pontosodnak, viszont ami állandóan változik, azok a társadalmi paramétereink, tehát láttuk ugye, hogy a kontaktusszám hogyan drasztikusan más volt a tavaszi hullám idején, mint most. Tehát ezek az embereknek a viselkedése, reakciói, az egész keret, amit az intézkedések megszabnak, ezek folyamatosan változnak.
És mennyire tudnak ezekkel a változókkal számolni? Mondjuk azzal, hogy milyen a maszkviselési hajlandóság. Mondjuk azzal, hogy mennyire süt a nap, mennyit vagyunk a szabadban, akár nagyobb társaságban megyünk el kirándulni sokat magunkkal. Szóval azokat a változókat hogyan tudják a modelljükben érvényesíteni, amelyek egyik napról a másikra megváltozhatnak az időjárástól függően, az emberek hangulatától függően, vagy akármi mástól függően?
Igen, pont ezért indítottuk azt az online kérdévet, amit már említettem, ahol gyakorlatilag napi szinten követjük ezeket. Nyilván annak a kérdévnek az a hátrány, az nem reprezentatív, tehát akit ez érdekel, ez a kérdés, egy elég speciális kör egyébként, tudjuk, hogy főleg nagyvárosi diplomás hölgyek a fő kitöltőink. Persze más csoportok is vannak mindenhonnan kis településekre, és a kisebb arányban, mint ahogy a Magyarország népességében. Hogy ezt korrigáljuk, azért vannak a havonta végzett reprezentatív mintán végzett telefonos közvéleménykutatások is, amik már egy reprezentatív mintán kérdezik meg ugyanezeket. Ebből a szempontból azok megbízhatóbbak, de azokat nyilván nem lehet minden nap készíteni. A kérdőjünk viszont az gyakorlatilag valós idejű. Sőt, annyira valós idejű, hogy amint a május 4-én az enyhítések elindultak, pár órán belül az látszódott a kérdőjünknek a görbéin.
A matematikai modelljük mennyire volt pontos eddig?
Hát azért tudni kell, hogy mi nagyon-nagyon óvatosan szoktunk ezzel fogalmazni, ismerjük azért a modelleknek a limitációját, de alapvetően amit a fő állításaink, azok beváltak, de amikor előrejelzéseket tettünk, amikor annyira biztosak voltunk benne, hogy valami be fog következni, azok bekövetkeztek.
Folytatódik az Aréna műsor mai vendége, Orosz Beatrix, orvos epidemiológus, a Semmelweis Egyetem munkatársa, és Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikusa. Mindketten a járvány matematikai és epidemiológiai csoport munkatársai. Néhány perccel ezelőtt Röst Gergelyt arról kérdeztem, hogy az eddigi előrejelzéseik mennyire bizonyultak pontosnak. Most pedig azt kérdezném, hogy mire számítanak a következő napokban, hetekben vagy hónapokban? Mit mutat a matematikai modelljük?
Igen, hát sajnos ez a kérdés most az egyik legnehezebb fázisban vagyunk, hogy erre választ tudjak adni. Ugyanis ugye az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy a megnövekedett esetszámmal nem tartott lépést a teszteléseinknek a száma, a pozitív tesztek aránya egyre nőtt, ami azt jelenti, hogy a naponta jelentett esetszámok már nem tudnak megfelelő iránymutatást adni arra, hogy mi a valós trendje a járványnak.
Miért? Egy...
Hát, hogyha nő a pozitív tesztek aránya, akkor abból azt gondolhatjuk, hogy ha ugyanannyi tesztelést végzünk, ami persze szintén ingadozik naponta elégedesen, de ha ugyanannyit végeznénk, és azok között egyre több pozitívat találunk, akkor arra következtethetünk, hogy egyre több fertőzött van valójában. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy mennyivel van egyre több fertőzött, hogy meg tudjuk ezt a kapcsolatot, a pozitivitási arány és a valós fertőzöttségi növekedés között nincs ilyen egyértelmű kapcsolat, hogy valamennyivel nő a pozitivitási arány, abból nem tudunk pontosan következtetni, hogy mennyire nő a valós fertőzöttségi szám. Tehát, hogy egy egyszerű egy számtan példával illusztrálni van, képzeljük el, egyik nap végzünk 8000 tesztet, meg 10%-a pozitív, és találunk 800 pozitívat. Most ha ugyanazon a napon tételezzük fel, hogy még 2000 tesztet végeztünk volna, 10000-et végeztünk volna 8000 helyett, akkor olyan hány pozitív esetet találtunk volna? Most erre nem olyan könnyű választ adni, mert lehet az is, hogy a 8000-rel lefettük az összes tényleg nagyon valószínű esetünket, és a plusz 2000 tesztet már senkit nem találunk. Ez is egy lehetőség. Akkor marad 800 a 10000-ből is. Lehet az is, hogy a plusz 2000 tesztet azt egy ugyanolyan nem tudtunk a 8000-rel minden gyanús eset lefedni, van még 2000 hasonlóan gyanús, hogyha őket is letesztelnék, köztük is ugyanolyan arányba találnánk, mint akiknek jutott teszt, akkor pedig közülük 200-at találnánk, akkor 1000 lenne ez a szám, ami 10000-hez tartozik. De még egy eset előfordulhat, lehet az is, hogy a 8000 tesztünk az úgy jött össze, mondjuk, hogy volt 4000 ember, aki nagyon gyanús volt, és köztük 20% volt a pozitivitási arány, és volt 4000 mondjuk, akit leszűrtünk, mert bizonyos vállalatok szűrnek, vagy sportolókat, vagy egyéb szűrés alatt, közöttünk meg egy se volt. És ha most még plusz 2000 tesztünk lenne, és még lenne elég sok gyanús esetünk, akit vele tudnánk szűrni, akkor lehet, hogy a plusz 2000 között megint csak 20% lenne a pozitivitás arány, tehát akkor a 10000-ből már 1200-at találnánk. Tehát ez mutatja, hogy ha most 8000 tesztből találtunk 800-at, még azt se tudjuk megmondani, hogy ha 10000 tesztünk lett volna, akkor abban 800, vagy 1000, vagy 1200 a várható. Tehát ez ennél egy sokkal bonyolultabb összefüggés.
Oroszi Beatrix, de majd mindjárt visszatérünk arra, hogy mire számítanak a következő hetekben.
Gergely szavaihoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezen a problémán nagyon sokat gondolkodtunk mi is, illetve hát mások is sokat gondolkodnak, és van egy nagyon-nagyon téves feltételezés, mely szerint azért van több pozitívunk, mert többet tesztelünk, hogy ez egy nagyon egyszerű feltételezés. Ugye önmagában ez akkor lenne igaz, hogy csak pusztán a tesztelés miatt van több esetünk, de a járványügyi helyzet nem változik, ez akkor lenne igaz, hogyha a pozitivitásunk ennek megfelelően csökkenne. Tehát lehetséges, hogy többet tesztelünk, és jobban megtaláljuk az enyhe eseteket, de akkor ugye, ha többet tesztelünk, és bőven sokat tesztelünk, akkor a pozitivitási arányunk az legalábbis nem változik, vagy inkább akár csökken. Ugye a probléma az, hogyha úgy nő az esetszámunk valóságban, hogy mi azt nem tudjuk detektálni a tesztekkel, akkor gyakorlatilag a tesztelésnek a limitje, a felső határa, az meg fogja szabni azt is, hogy a meglevő összes fertőzésből mi mennyit fogunk tudni észlelni, és mi azt gondoljuk, és az adataink azt húzzák alá, hogy nem tudjuk a mostani tesztelési kapacitásunkkal az összes esetet detektálni, hanem csak ennek egy részét. Tehát menne még följebb az a járványgörbe, de nem tud, mert a laboratóriumi vizsgálatok a megerősített esetszám képezi az alapját, annak pedig a szűk keresztmetszete, hogy ma Magyarországon egy hét vagy egy nap alatt mennyi tesztet vagyunk képesek végezni. Mert nem azért nem nő az esetszámunk, mert a járvány nem halad előre, hanem azért, mert a tesztelési kapacitásunk elérte a felső határát.
Viszont amit ugye Röst Gergely az előbb mondott, hogyha a 8000-ből 20% vagy 25% a fertőzött, hát az is mutathat valamit, nem? Hogyha 8000 tesztet végzünk.
Természetesen a mostani adatok is mutatnak valamit.
Valami ugye emelkedést akár?
Hát emelkedést azt már nem tudnak mutatni igazából. 800-1200 között mozog a napi esetek száma, ennél több ez nem tud lenni, pontosan azért, mert nem tud több laboratóriumi vizsgálati eredmény képződni egy nap alatt. Tehát igazából amit látunk a járványgörbén, az, hogy az érintetteknek a kormegoszlása megváltozik. Tehát minél inkább azt látjuk a járványgörbén, hogy ez egyre idősebbek jönnek be a képbe. Tehát egyre nő az azonosított eseteknek az átlag életkora. Annál inkább azt látjuk, hogy hogy a kevésbé súlyos eseteket nem tudjuk már azonosítani, az csak a legsúlyosabbakat, és ebből az is következik sajnos, ebből az eltolódásból, hogy a súlyos lefolyású eseteknek a növekedését is az elkövetkező napokban várjuk, illetve látni fogjuk, tehát ez az előrejelzésünk a mostani helyzetre, tényadatokkal is már alátámasztva, hogy mivel a járványgörbénkben most már, amit látunk, látjuk, hogy az idősebb korosztályok is egyre nagyobb részaránnyal szerepelnek, így tulajdonképpen várható, hogy körülbelül a súlyos lefolyás is növekedni fog gyakoriság tekintetében.
Röst Gergely, matematikailag mennyi tesztelésre lenne szükség ahhoz, hogy azt mondja, hogy a bemeneti adatok megfelelő pontosságúak lehetnek? Napi szinten a mostani 8-10 ezer helyett, de pusztán matematikailag, és nem pedig, ahogy ugye Oroszi Beatrix mondta, nem nézzük meg azt, hogy a kapacitás mekkora, és mondjuk mennyit tudunk megvizsgálni valóban.
Tehát erre vannak nemzetközi ajánlások, hogy mekkora, hogy a tesztelést úgy kell, addig kell növelni, amíg a pozitivitási arány bizonyos szint alá nem csökken. A WHO-nak az ajánlása 5%, de az Európai Járványügyi Központnak az európai ajánlása az, hogy ezt 3% alatt célszerű tartani, ezt a pozitivitási arányt. És vannak országok, akik ezt növekvő esetszám mellett is tudják teljesíteni. Dániában, vagy sok más nyugat-európai országban 1% körül van a pozitivitási arány. Ez Ausztria, ami hozzánk hasonló, abból a szempontból, hogy ott is nyár végén indult egy emelkedés az esetszámba, ott a tesztelés ezt tudta követni. Ők az 5%-a, megálltak az 5%-on, nem nőtt tovább a pozitivitásuk, és illetve 4% köré csökken most már. De ami igazán volt fontos, hogy ezt valahogy konzisztens szinten lehessen tartani, tehát az osztrákok 4%-a az elég stabil az elmúlt 4-5% közötti száma, elég stabil már néhány hete, tehát akkor lehet azt gondolni, hogy amit a jelentett esetekben látnak trend, az valóban valós trendet tükrözi. És van számos nemzetközi példa egyébként az első hullámból, amikor még nagyon sok országban probléma volt a teszteléssel, hogy utólag, matematikai módszerekkel utólag is lehet rekonstruálni a járványgörbét, hogy hogy történt. Ezt a halálozásokból lehet visszafele számolni. És azt látjuk, hogy a jelentett esetekből kirajzolt járványgörbék sok országban egész más képet adnak, mint ami valójában történt.
És hány tesztre lenne szükség, ha mondhat egy ilyen, vagy ha tud ilyen exakt számot mondani, mert hogy éppen azt mondta az elmúlt 40 percben, hogy azért ilyen hajszál pontos számokat és tendenciákat nem feltétlenül tudnak még a matematikai modell segítségével sem mondani.
Hát ilyen valami pontos számot erre nem tudok mondani, az a lényeg, hogy legyen elég teszt arra, hogy minden olyan esetet, ami gyanús, azt le tudjunk tesztelni. Ha megnézzük a egy-két nemzetközi példával, ugye Ausztriában az egyfőre eső, vagy lakosság arányosan jelenleg a tesztelésük másfél-kétszerese a magyarnak körülbelül. Ez az aktuális járványhelyzettel is függ, hogy mennyi az elegendő teszt. Tehát Csehországban is körülbelül ennyivel magasabb a tesztelés a magyarnál, de náluk annyival rosszabb a járványi helyzet, hogy ott még az sem elég arra, hogy ezt a bizonyos pozitivitást lentartsa.
Oroszi Beatrix?
A teszteléssel kapcsolatban van egy ismételten egy tévhit. Sokan állítják azt, hogy a teszteléssel nem lehet a járvány megállítani, tehát az nem véd meg senkit semmitől. Ez egyébként önmagában ez az állítás igaz. Nem is a tesztelés véd meg bennünket, hanem a tesztelésen alapuló kontaktuskutatás. Tehát a tesztelés és a kontaktuskutatás képezi az alapját annak a járványügyi intézkedés csomagnak, amely szerint, ha egy esetet felderítünk, akkor az esetek közvetlen környezetében levő szoros kontaktokat karanténba helyezzünk, és ezzel tudjuk megállítani tulajdonképpen a fertőzés továbbterjedését. Hisz, ahogy már Gergely is mondta, a fertőzések nagyon nagy százaléka az akkor következik be, mikor valaki még nem is tudja magáról, hogy fertőző. Ezt ugye csak akkor lehet megállítani, és csak akkor lehet a járvány elébe menni, hogyha a fertőzöttek egészséges kontaktjait karanténba helyezzük, ugye most 10 napra szól ez a karantén. És ez az intézkedés, tehát a tesztelés, a kontaktuskutatás és a karantén, ez egy nagyon régóta ismert járványügyi intézkedés és beavatkozás, ami az egyik leghatékonyabb a járvány megfékezésére. Hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a tesztelés nem önmagában fontos, és nem csak azért fontos, mert a surveillance adatok ennél ezen alapulnak, azért is, és akkor legalább tudjuk, hogy hol van probléma, hol van terjedés, tehát ezért is fontos, de azért is, mert ez az egyik legfontosabb fegyverünk a vírus ellen, ez egy beavatkozási módszer. És még annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy ezekből a jelen pillanatban rendelkezésünkre álló bizonyítékokon alapuló hatékony módszerekből nincs túl sok. Tehát védőoltásunk nincs. Specifikus vírusellenes gyógyszerünk nincs. Ezen kívül van a tesztelés-kontaktus kutatás, nagyon-nagyon sok ország van, amely a járványügyi védekezését erre alapozta, és nagyon sikeresek ebben. Van az egyéni védekezés, amit ugye el lehet érni egy viszonylag magas együttműködési hajlandóságot, tehát nagyon nehéz azt elérni, hogy 80% az embereknek valóban tartsa be a teszt, a maszk használatot, a távolságtartást, a készigénét, és tulajdonképpen ennyi. Még lehet a kontaktusok számával is valamilyen szinten játszani, hogy mondjuk akkor a 10 vagy 50 főnél több nagyobb csoportosulásokat betiltjuk, de hát nyilván a legdrasztikusabb kontaktus csökkentő beavatkozástól, ami az ország lezárása, ez a mindenki maradjon otthon, ettől mindenképpen szeretnénk valahogy megmenekülni, tehát ezt semmiképpen sem szeretnénk. Tehát ezen kívül tehát akkor két eszköz van, amit tudunk bedobni. Az egyik a tesztelés, kontaktuskutatás, karantén, a másik pedig az egyéni védekezés. És nincs több.
És hogy látja mondjuk egy kisebb közösségben, legyen ez egy osztály, egy vagy két koronavírusos beteg van, akkor ott már kellene ilyen kontaktuskutatás? Le kéne mindenkit tesztelni, vagy mindenkit karanténba kellene? Mármint legalábbis abból az adott közösségből, abból az osztályból küldeni?
Gyakorlatilag, ha érdemben meg akarjuk állítani a terjedést, vagy legalábbis le akarjuk lassítani, akkor kénytelenek vagyunk beavatkozásokhoz nyúlni, és abban az esetben, hogyha ők egymás szoros kontaktjai voltak, másfél méternél közelebb egymáshoz, 15 percen túl, akkor hát ez a hatályos eljárás, tehát legyünk akkor legalább következetesek. Tehát ezeket kellene végeznünk, ekkor tudnánk megfékezni a járvány terjedését.
És ez mondjuk az iskolákban is így kellene, hogy működjön?
Alapvetően az iskolákban pontosan ugyanúgy kellene, hogy ez működjön, mint bármilyen más zárt közösségben, zárt terekben, akár munkahelyeken. Tehát nincs különbség a tekintetben, tehát amennyiben szoros kontaktus történt, és valaki elkaphatta a másiktól, akkor onnantól kezdve 10 nap karantén. És ez alapvetően a világ számos országában így is van. A digitális oktatás és a jelenléti oktatást abszolút lehet keverni egymással, tehát át lehet térni akár 1-2 hétre digitális oktatásra, ha mondjuk nagyon sok mindenki érintett, de 10 nap karantén azért nem a világ. Tehát az az ára annak, hogy megvédjük az időseket, a krónikus betegeket attól, hogy súlyos következmények miatt esetleg kórházba kerüljenek, vagy akár meg is halljanak. Tehát látni kell, hogy a terjedésnek a megállítása, azaz a folyamat elején a beavatkozás, az fogja majd eredményezni azt, hogy megelőzzük a nagyobb bajt, ami pedig a halálozás és a sérülékeny népességnek az ilyen típusú, hát nagyon rossz következményekkel való szembesülése.
És a tapasztalatai, illetve a számok mit mutatnak? Működik ez a viszonylag széleskörű karantén előírás, illetve
ha már a tesztelésünk sem működik megfelelően, akkor tulajdonképpen a kontaktuskutatás és a karantén sem tud. Tehát én azt gondolom, hogy ebben sokkal nagyobb lehetőség van, sokkal nagyobb potenciál van. Ha nem akarjuk lezárni az országot, akkor legalább ezt a járványügyi intézkedést, ezt jól kellene végezni.
Röst Gergelyt nagyjából 20 perccel ezelőtt kérdeztem arról, hogy mire számítanak. Milyen kitekintést tudnak adni? Mi az, amire pont azt tudja mondani, hogy ezek az adatok, ezek az előrejelzések pontosak lehetnek? Néhány nap, egy hét, egy hónap?
Ez több tényezőtől is függ. Az egyik az, hogy most szeptemberben volt egy jelentős változás, tehát nyilván, ami a nyáron történt, újraindultak az iskolák, egyetemek, ez egész kontaktstruktúrát megváltoztatta, tehát nyilván nem lehet ugyanazokkal a paraméterekkel menni mondjuk szeptemberben, amik nyáron voltak. Most ugye az a kérdés, hogy legközelebb mikor történik megint egy ilyen változás, ilyen komoly változás lehet egy új intézkedés is, vagy egy közhangulatban valami drasztikus változás. Egy olyan változás lesz még, ami kiszámíthatatlan jelenleg, ez ugye a szezonalitás, vagy a szezonális jellege ennek az új koronavírusnak, amiről pontosan nem ismert, hogy mennyire erős a szezonalitása, mivel még egyik ország sem ment végig egy teljes éves cikluson ebben a járványban. Tehát ugye arra számítunk, hogy miért szezonálisak felső légúti vírusok, ez több tényezőnek az összetevője, amik nem pontosan feltártak egyébként még az influenza esetén se, hogy mi okozza a szezonalitását, és mekkora mértékben milyen tényezők járulnak ehhez hozzá. De az várható, hogy ahogy az időjárás rosszabbra fordul, jön az ősz vége, a tél, az emberek többet lesznek együtt zárt térben, kevesebbet szabad téren, nő a páratartalma, a környezeti feltételek megváltoznak, és így tovább. Ez azt vetíti előre, hogy ez a vírus terjedését elősegíti.
És hogyha a modelljüket nézzük, mit jósol, mit jelez előre mondjuk a hónap végére, vagy akár október végére, november elejére, milyen esetszámokat, illetve milyen megbetegedéseket?
Igen, most konkrét számokat pont emiatt nem tudok mondani.
De arányaiban, nagyságrendileg.
Tulajdonképpen az elmúlt hetekben történteket lehet egy optimista, meg egy pessimista szemüvegen keresztül nézni. Ugye az optimista az lenne, hogy a valós terjedés az nem drasztikusan nagyobb, vagy nem drasztikusan nagyobb, mint amit az esetszámban látunk. A pessimista nézőpont pedig az, hogy valójában a terjedés ugyanolyan sebességgel folytatódott, mint szeptember első felében láttuk, csak ebből semmit nem érzékelünk. Most, hogy az igazság a kettő között pontosan hol van, azt elég nehéz megmondani, és amit még fontos megjegyezni, hogy az előrejelzések szempontjából ezt ugye szoktuk ezzel a reprodukciós számmal mérni, hogy mennyire gyorsan terjed a fertőzés egy adott időszakban. Most egyrészt erre se tudunk pontos becslést adni, pont emiatt, hogy itt van egy technikai vagy ilyen metodológiai kérdés is, hogy a reprodukciós számot becsülni tudjuk, az azt feltételezi, hogy a detektálási arányt, az esetek mekkora arányát találjuk meg, az nem változik egy adott időszakban. Tehát ezt nem kell tudnunk pontosan ehhez a számoláshoz legalábbis, hogy mennyi ez az arány, hogy 5%-ot talán meg, vagy 10%-ot, de azt kell feltételeznünk, hogy ez az arány nem változik abban az időszakban, amikor az adatokra nézünk. És most azt gondoljuk, hogy jelen időszakban ez változik, tehát ezért a reprodukciós számra sincs pontos becslésünk, és ami még fontos, hogy hosszabb távon kicsi eltérések ebben a reprodukciós számba egész más kimenetelt adnak. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez ugye egy átlagszám, tehát mondjuk lehet 1,2 vagy 1,3, ugye ez az annyi kicsi különbségnek tűnik, hogy 10 ember 12-t fertőz meg, akkor ugye 1,2-re jön ki az átlag, vagy 10 ember 13-at. Azt gondolnánk, hogy ugye egy fertőzött ide vagy oda 10 emberre vetítve, hogy az nem egy nagy különbség, akkor a valóságban ez drasztikusan más járványkimenetehez vezet. Most ami a másik, amivel próbálunk, de még nem dolgoztuk ki jól ennek a metodológiáját, vagy nincs még elég hosszú adatsor ehhez ősszel, ugye lehet még a halálozásokhoz szabni a modellt, vagy ahhoz paraméterezni, vagy illeszteni a modellt, de ugye ez megint csak a folyamatnak a vége, végkimenetele egy hosszú folyamatnak, tehát a halálozási számaink azok sok hét elmaradással vannak, akik most sajnos elhunynak, ők 3 vagy akár több héttel korábban fertőzöttek meg. Tehát a jelenlegi helyzetet azt megint csak ebből nem tudjuk megbecsülni, csak egy korábbi, több héttel ezelőtti helyzetet.
Ne haragudjon, de azért csak visszatérnék az eredeti kérdésre, hogy mire számítanak. Drasztikusabb, jelentősebb felbutásra, akár a megbetegedések számának duplázódására, mert nagyon óvatos, nem úgy, mint az Egyesült Államokban a Washingtoni Egyetem egyik intézete, amelyik már december 8-ára és 12-ére is előrejelezte a magyar helyzetet. Azt mondták, hogy akkor tetőzik idehaza a járvány, és akkor majd a napi halálozási adat meghaladja a 200-at, a napi fertőzötteké 34 ezer. Tették ezt mintez hetekkel korábban, több hónapra előre.
Amíg Gergely ki gondolja a választ, addig szeretnék ehhez azt hozzátenni, hogy mi azért azt gondoljuk, és abban reménykedünk, hogy lesznek intézkedések. Tehát ugye bármilyen ilyen típusú előrejelzés, amit ön az előbb mondott, az azt az alapfeltételezésből indul, abból az alapfeltételezésből indul ki, hogy minden így marad, mint most, tehát hogy nem lesznek intézkedések. De hát azért ezt ne feltételezzük, hiszen hogyha lehet látni, hogy a tendenciák romlanak, akkor én azt gondolom, hogy lesznek és kellenek is intézkedések annak érdekében, hogy fékezzük a járvány terjedését.
Vagyis Európában ez, amit itt látunk, vagy olvastunk, hogy napi 200 halálos áldozat, hát ez akkor szinte kizárt, mert hogy addigra ugyanúgy Magyarországon, mint más országokban lépnének.
Nem kizárt, de ezt kell elkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ez lenne a legnagyobb utaság tétlenül várni, és végignézni azt, hogy egy rossz forgatókönyv szerint végighaladunk ezen a járványon. Tehát azért be kell avatkozni, és én azt gondolom, hogy pont az a lényeg, hogy az ilyen legrosszabb forgatókönyveket elkerüljük. Egyébként az ilyen rossz forgatókönyveknek ez a lényege, ezzel üzennek mindenkinek, a döntéshozóknak, az embereknek, a lakosságnak, a laikusoknak, hogyha nem viselkedünk megfelelően, nem tartjuk be a szabályokat, nem hozunk intézkedéseket, akkor akár ez is lehet a vége. És átadom a szót Gergelynek az előrejelzéssel kapcsolatban.
Igen, most nem tudom, mennyire lenne érdekes a hallgatóknak, de én megnéztem ezt a modellt kicsit alaposabban, sőt, ezzel az intézettel már nem először találkozom, mert a tavasz folyamán is gyakran szerepeltek a hírekben, amikor ilyen tavaszi hullámokra tettek előrejelzéseket, amik akkor teljesen rosszak voltak, mert akkor még egy ilyen nagyon egyszerű görbeillesztéssel próbáltak modelleket előrejelzni. Például akkor azt jelezték előre tavasszal Magyarországra, hogy május 17-e után már egy haláleset se fog bekövetkezni, és akkor még rengeteg halálesetünk volt. És azóta viszont sokat fejlesztettek a metodológiákon, tehát nyáron megváltoztatták az egész metodológiájukat, és most már egy egész komoly és komplex módszertanuk van arra, hogy hogyan tesznek előrejelzéseket. Tehát a mostani előrejelzéseik ebből a szempontból sokkal jobbak, mint amik tavasszal voltak. Viszont azt kell itt tudni, hogy ők nem készítenek Magyarországra külön modellt.
Ehhez képest az önök adatai ország specifikusak, és akkor mire számítanak?
Igen, nyilván mi azért csináljuk ezt az elemző munkát, hogy tudjuk, hogy pontosan Magyarországon mi a helyzet, amennyire csak lehet összerakni ugye a teljes képet ilyen kis mozaik darabokból, különböző adatokból, pont azért, hogy Magyarországra legyen releváns az elemzés, amit végzünk. Ugye, hogy mit várunk? Igen, hogy a konkrét számot nem fogok mondani, mert jelen helyzetben azt nem lehet magabiztosan ilyen előrejelzést tenni, tehát gyors javulást azt szerintem senki nem vár. Ha hosszabb távon nézzük a dolgot, akkor azért az is világos, hogy addig nem ér véget ez az egész veszélyhelyzet, amíg a lakosság nagy része ilyen vagy olyan módon, de immunitást nem szerez. Tehát amíg nem lesz védőoltás, és nem akarjuk, hogy a lakosság nagy része megfertőződjön, amit szeretnénk elkerülni, akkor valamilyen szintű védekezést változó szigorúsággal, de állandóan folyamatosan folytatni kell.
És a mostani tesztarányhoz képest milyen változás lehet, hogyha a mostani tendenciákat kivetítjük későbbi időszakokra?
Tehát pont ez a probléma, hogy a jelenlegi tendenciát, azt nem látjuk a jelenlegi tesztelésünk az alapján.
Lehet-e azt matematikailag modellezni, hogy a védőoltás megjelenésével a nyári immunitás milyen gyorsan alakul ki, Röst Gergely?
Igen, pont ez lesz az egyik legnagyobb haszna a matematikai modelleknek egyébként, ez a kérdés, hogy a vakcinálási programot hogyan lehet finom hangolni úgy, hogy nem fog egyszerre az összes oltóanyag rendelkezésre állni, hanem az elején korlátozottak lesznek a kapacitások, és ezt hogy lehet legoptimálisabban felhasználni úgy, hogy addig is a járványt a legjobban lassítsa, amíg elérjük ezt a bizonyos nyáimmunitást. És tulajdonképpen ehhez nagyon hasonló modellezést végeztünk a H1N1 járvány idején is, amikor követtük az aktuális átoltottságot és a járvány nyomán az influenzán átesetteknek a számát. Ebből tudtuk előre jelezni, hogy december második felében már a csúcsra fog érni a H1N1, és hogy téli szünet után már nem fog visszatérni.
Mit tudunk a jelenleg folyó oltóanyagokról, illetve azok hatásáról, Oroszi Beatrix?
Nem kell azt gondolni, hogy az oltóanyag rendelkezésre állásával egy pálcasúhintásra minden problémánk megoldódik. Természetesen mi is nagyon várjuk a védőoltásnak a megjelenését, mert azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos fegyver lesz a vírus ellen, de az biztos, hogy az még nem a végét jelenti majd, hanem a következő harmadik fázisnak a kezdetét. Van néhány bizonytalanság, amit nem tudunk. Nem tudjuk azt például, hogy sokféle oltóanyag közül melyik lesz az, amelyik igazán biztonságos lesz és hatásos, illetve hogy a hatásossági spektrumban mi lesz a különbség az oltóanyagok között. Sok új technológia van, közülük néhány olyan, amit még soha semmiféle védőoltás kapcsán nem használtunk széles populációk oltására. Nem tudjuk azt se, hogy 100 beoltottból hány embernél fogja kivédeni a fertőzést. A mostani iránymutatások alapján, ha 100 embernél 50-nél kivédi már a fertőzést, azaz 50%-os lesz a hatásosság egy oltóanyagnak, akkor már tulajdonképpen el fogják fogadni. De az 50%-os hatásosság nagyon jó, 50%-os kockázatcsökkenés, de az mégsem jelenti azt, hogyha valaki be van oltva, akkor 100%-ig biztosan védett lesz. Másik bizonytalanság, hogy mennyi ideig fog tartani a védőoltás után a védettség. Influenza esetében azt látjuk, hogy évente újra kell oltani. Lehetséges, hogy a koronavírusnál is hasonló lesz, akkor egy védőoltásra, vagy akár két védőoltásra sem fogunk tudni hosszú távon eredményeket elérni, mert akkor évente védőoltási programokra lesz szükség. És ugye a harmadik nagy bizonytalanság az, hogy hogy a védőoltás az a fertőzést magát is kivédi-e, vagy csak a súlyos lefolyás ellen fog védeni. Ha az első eset áll fent, tehát a fertőzést kivédi, akkor számítunk nyáimmunitásra, de ha azt nem védi ki, csak a súlyos lefolyás ellen véd, akkor a védőoltás a nyáimmunitás nem lesz kialakítható. Tehát ezek a legfontosabb kérdések. A valóság az egyébként azt gondolom az lesz, előfordulhat, hogy nem feltétlenül egyféle oltóanyagunk lesz, hanem lehet, hogy többféle is, és ezek különbözőképpen fognak működni, különböző lesz a hatásspektrumuk, és ennek megfelelően kell majd nagyon átgondoltan és nagyon okosan döntést hozni, és a védőoltási programot ennek megfelelően felépíteni.
Köszönöm, hogy itt voltak. Az Aréna mai vendége Oroszi Beatrix orvos epidemiológus, a Semmelweis Egyetem munkatársa, és Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikusa volt, mindketten a járvány matematikai és epidemiológiai csoport munkatársai. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.